Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. április 18-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Szuverenitás és identitás. Erre a két témára épült a Szuverenitás az Európai Igazságügyi Térségben című nemzetközi konferencia, amelyet első alkalommal rendezett meg az Országos Bírósági Hivatal az Igazságügyi Palotában. Az eseményen a hazai jogtudósok mellett több európai egyetem professzora és az Európai Jogakadémia igazgatója is részt vett. A konferenciáról Rozgonyi Ádám kérdezte Osztovics Andrást, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatóját.
Több célunk is volt a nemzetközi konferencia megszervezésével. Az egyik az maga a témának az aktualitása. Bár 15 éve vagyunk már az Európai Unió tagállama, több mint 25 éve csatlakoztunk az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, de nagyon sok olyan tapasztalat összegyűlt már a tagállami bíráskodás és a EU bíróság, Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság kapcsolatáról, amit érdemes volt feldolgozni, áttekinteni és megfogalmazni esetleg olyan tanulságokat, tapasztalatokat, amik alapján a meglévő szempontrendszert, kapcsolatrendszert még hatékonyabbá lehetne tenni.
Jól tudom, a neves magyar előadók mellett voltak külföldi vendégek is, akik előadtak ezen a konferencián.
Nagyon érdekes volt erről a témáról a külföldi előadókat hallani, velük beszélgetni. Ezekről hadd emeljem ki a vendégek között Bertrand Mathieu professzort a Párizsi Sorbonne Egyetemről, akinek egyébként nagyon sok más tisztsége is van, például a Velencei Bizottságnak is tagja, és nagyon régóta foglalkozik a jog és a demokrácia viszonyával, és ő kifejezetten a bíróság vonatkozásában mutatta be azt, hogy a szuverenitás vonatkozásában mi az, ami megmaradt nemzeti hatáskörben a bírósági szervezetrendszer kiépítése, bírósági joggyakorlat meghatározása tekintetében, mi az, ami ugye európai szintre merült, illetve egy adott országon belül az három hatalmi ág egymáshoz való viszonyát, így különösen a bíróságok és a végrehajtó hatalom egymással kapcsolatos szerepével milyen megfontolások vannak, ezeket hogyan kell értelmezni. A gondolataiban nagyon sok visszaköszönt már a klasszikus ugye, alkotmányjogi érvekből is, de rávilágított tulajdonképpen nagyon sok meglévő ellentmondásra a hatályos tanokból, ezért nagyon gondolatébresztő volt mindazt, ahogy ő ezt levezette és végigjárta a hallgatósággal együtt.
Hogyha a szuverenitásról beszélünk, akkor mi az az alapvető szempont, amely szerint az európai bíróságok működnek. Tehát mit gondoltak erről a kérdésről az előadók?
Két vagy több oldalról is megközelíthetjük ezt a kérdést. A létüket a tagállamok által megkötött formailag nemzetközi szerződéseknek köszönhető, mindkét bíróságnak a létrejötte. 10, illetve 6 tagállam döntött úgy annak idején, hogy létrehozza a Luxemburgi Bíróságot, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságát. Mindkét testület aztán a saját joggyakorlat a folyamán egyre több jogelvet dolgozott ki, folyamatos viták mellett kísérve, nem csak magyar jogászok, illetve magyar jogászok, én nem is vehettek részt még ezekben a vitákban kezdetben, hanem nyugat-európai jogászok, aztán a brit jogászok részéről merült fel kritikaként, hogy vajon van-e arra felhatalmazása, legitimációja ezeknek a bíróságoknak, hogy olyan alapító dokumentumokban le nem írt, meg nem fogalmazott elveket is kidolgozzanak, és utána tegyenek kötelezővé tagállami bíróságok számára, hát amit annak idején az alapító tagállamok nem foglaltak bele ezekbe a dokumentumokba. Egyre több, egyre gazdagabb mindkét testületnek a joggyakorlata, és kibontakozott az, hogy az elmúlt évtizedekben általában az alkotmánybíróságoknak voltak konfliktusaik, vitáik, akár a strasbourgi, akár a luxemburgi bírósággal. Ehhez képest a tagállami rendes bíróságok, legfelsőbb bíróságok szintjén ezek a kérdések másként jelentek meg, illetve kevésbé volt olyan konfliktusokkal terhelt, mint az alkotmánybíróság vonatkozásában.
Akkor tehát hatása van a nemzeti bíróságok joggyakorlatára az európai bíróságoknak?
Ugye uniós tagállamként ez elkerülhetetlen, megkerülhetetlen, hogy hiszen a tagállami bíráknak is kötelességük értelmezni és alkalmazni az uniós jogot, figyelni az alapjogok védelme kapcsán a nemzetközi sztenderdeket. Mint ahogy a konferencián elhangzott előadásokból is kiderült, azért maradt mozgástere is a tagállami bíróknak, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan töltik ki azt a teret, amit a hivatkozás vonatkozott jogszabályok, illetve bírói gyakorlatok meghagytak számukra.
Milyen mozgásterük van egészen pontosan?
Nehéz ezt így konkrétan megmondani, mert egy picit ez múlik azon is, hogy milyen ügyszakról beszélünk, hogy mondjuk sokkal kevésbé korlátozott, mondjuk egy büntető ügyszakos nemzeti ítélkezés, szemben például a közigazgatási bíráskodással maga az alkalmazandó jog, az anyagi jog is szinte teljes egészében uniós jogon alapul. A polgári ítélkezésen, tehát a polgári ügyszakon belül is kötelmi jog, tehát a szerződések, fogyasztói szerződések vonatkozásában van számos olyan uniós irányelv, amit értelmezni és alkalmazni kell, illetve a vonatkozó EU-bíróság gyakorlatát figyelembe venni. De a polgári jognak aztán vannak olyan területe, amit egyáltalán nem érint vonatkozó hatáskör hiányában az EU jog. Tehát itt a tagállami bíráknak mindig ezt kell első lépésként tisztázni, hogy vajon van-e annak a területnek, jogkérdésnek, konkrét jogvitának uniós jogi vetülete is. Ha van, akkor megnézni, hogy azzal kapcsolatban milyen vonatkozó joggyakorlata van az EU-bíróságnak, milyen következtetések vonhatók le azokból az ítéletekből, és akkor így kirajzolódik tulajdonképpen esetről esetre ez a mozgástér, ami lehet így szűkebb, tágabb, attól függően, hogy tulajdonképpen mi a jogvita tárgya, és milyen jogszabályt kell rá alkalmazni.
A konferencia tapasztalatai alapján volt a magyar joggyakorlatnak, bírósági döntéseknek nemzetközi visszhangja?
Több is volt, és abszolút jó értelembe vett visszhangja volt magyar kezdeményezési ügyeknek, talán csak kettőt hadd emeljek ki ezekből. Az egyik volt a Kartézió ügy, ahol a kérdést előterjesztő magyar bíróság azt szerette volna megtudni az EU bíróságtól, hogy vajon lehet-e vállalkozásoknak a székhelyüket egyik tagállamból a másikba áthelyezni úgy, hogy közben megtartják a honosságuk szerinti vagy eredeti alapításuk szerinti nemzeti jogi szabályozást. Egész Európa lélegzett visszafolytva figyelte 2006-ban, 2007-ben ezt a megkeresést, az EU bíróság válaszát. Itt annak az volt a tétje, hogy az EU bíróság ezt lehetővé teszi, az nyilván minden tagállam a teljes belső piac vonatkozásában egy hihetetlen mozgást indíthatott volna el a vállalkozások között. Végül az EU bíróság érzékelve ennek a gondolatnak azért az avantgárd jellegét, hátralépett és azt mondta, hogy az uniós jog akkori fejlettségi szintjéből ez a lehetőség ez nem vezethető le a vállalkozások számára. A másik megkeresése az pedig a kúriának volt a Kásler ügyben, amikor egy olyan kérdést, egy olyan jogi problémát vett észre és kérdezett rá az EU bíróságnak, amely kérdés pár évvel korábban az angol legfelsőbb bíróságot is megjárta. Az angol legfelsőbb bíróság akkor nem kereste meg az EU bíróságot, hozott egy döntést, de az EU bíróság magyar megkeresésre született ítéletéből kiderült az, hogy az angol legfelsőbb bíróság pár évvel korábban EU jogilag hibásan oldotta meg azt a jogkérdést. Tulajdonképpen a magyar bíróság valami olyasmit vettek észre és oldottak meg, amit az angol legfelsőbb bíróság annak idején nem tett meg.
Ha jól tudom, akkor a konferencián arról is szó volt, hogy melyek a bíróságokat érintő legnagyobb 21. századi kihívások. Ezek közül melyek kerültek elő a konferencián?
Nagyon sokan érzékelik a bírák között is az, hogy változó félben van nagyon sok minden körülöttünk. És ez köszönhető többek között, vagy talán a leglátványosabb változás, hogy az információs technológia robbanásszerű fejlődésére vezethető vissza, ami egyre inkább átalakítja a hétköznapjainkat, egyre átalakítja a szokásainkat, munkamódszereinket, látásmódunkat, az információhoz való hozzáférésünket, és még nagyon sok minden. És ennek lesz egy olyan hatása, illetve már most van egy olyan érzékelhető hatása, hogy minden fel is gyorsul. És a bíróságoknak, a bírói gyakorlatnak ezt a egyre dinamikusabban fejlődő gyorsaságát az emberi, gazdasági élethelyzeteknek, viszonyoknak muszáj követnie. És ez abban mutatkozik meg többek között, hogy például az a pertartam, ami akár csak 2-3 évvel ezelőtt, vagy akár most is jónak mondható, rövidnek mondható, az egész biztos, hogy 1-2 éven belül már megint hosszúnak fog hatni. Végig kell gondolni, ki kell találni, hogy például a digitalizáció újításaiból, meglévő technológiai lehetőségből mi az, amit még be lehetne vonni az ítélkezésbe. Mi tudná még a bírák munkáját segíteni, és hol van ennek a fejlődésnek az igazságszolgáltatás tevékenységben a vége? Mi az, ami már nem helyettesíthető intelligens programokkal, információs technológiával? Milyen etikai kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, ha bekapcsolunk az ítélkezésbe, vagy az ítélkezés egy részébe, például egy öntanuló mesterséges intelligenciával rendelkező programot? Ugye ezek olyan kérdések, amik már most foglalkoztatják a bírói kart, és bár nincsenek ezek még a hétköznapok szintjén jelen a bírósági tárgyalótermekben, nincsenek még ilyen konkrét ügyek, perek, de egész biztos, hogy érkezni fognak ezek a jogkérdések, amit jogalkotónak is meg kell majd tudni válaszolnia, és a bíróságoknak is el kell tudni, és el kell dönteni majd ezeket a felmerülő jogkérdéseket a közeljövőben.
A laikusok, az átlagember ezekből a változásokból mit érzékelhet?
Az információs technológiai változást azt ugye mindannyian érzékeljük, akinek van egy okostelefonja, egy laptopja, az látja azt, hogy mi mindent ezen keresztül intéz már adott esetben, milyen sok jogviszony az online térségben valósul meg. Hogy egyelőre, hogy a bíróságok vonatkozásában mit észlenek, nyilván láthatják már ugye azokat az újításokat, fejlesztéseket, amik már most megvalósultak, illetve folyamatban vannak. Például ugye az mind a polgári, mind a büntető perben bizonyos perszakaszok, bizonyos okiratok, perfajták már most is csak digitálisan nyújthatók be, illetve ilyen formában kapják meg a bíróságoktól a határozatokat. Egyre nagyobb lehetőség van, hogy a táv meghallgatásra most már ez nem egy ilyen egyedi sajátosság, hanem több mint 100 bíróságon megtalálhatók, vagy kiépítésre került az az infrastruktúra, ami megkönnyíti akár a tanúk, a felek, vádlottak életét, hogy nem kell több 100 kilométert adott esetben utazniuk egy tárgyalásra hozzájuk helyben közel lévő bíróságon. Megtehetik ezt, és a technológia segítségével ugye a tárgyalóbíró láthatja, kommunikálhat velük. Talán ezek a jelenleg folyamatban lévő és megvalósult leglátványosabb változások, és nagyon sok mindenen gondolkodunk még, de még így is nehéz egyébként az információs lehetőségekkel, technológiai újításokkal egyszerűen lépést tartani, és végig gondolni azt, hogy mi mindent lehetne még bevonni az igazságszolgáltatásba.
Osztovics Andrást, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.